Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Értek, emeljük fel szívünket, lélekben csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk, ahogy a Zsoltárban is énekeltük, mint egy egybe olvadva az egész teremtett világgal, minden érzékünkkel, életünknek, létünknek minden szintjén. Áldunk és magasztalunk azért, amiket cselekedtél a mi életünkbe. Áldunk és magasztalunk a mai napért. Megköszönünk mindent, Istenünk, amit adtál nekünk, és tudjuk jól, hogy ezek között vannak olyanok, amelyek igen felüdítenek, amelyek boldogsággal töltenek el, amelyek megvidámítják a mi lelkünket, de vannak bizony olyan dolgok is, amelyek szomorúságot okoznak. Urunk Istenünk, előtted megállva, hadd fogadjuk el a nehézségeket, a gondokat, a gyötrelmeket, a bajokat is a te kezedből. Nehéz ezt megértenünk, mert tudjuk, hogy te ajándékozó Isten vagy, tudjuk, hogy a javunkat szolgálod, hiszük, hogy minden dologgal, amely a mi életünkben történik, a mi javunkat szolgálod, és minden, ami üdvösségünkre vezethet. Nekünk csak annyit kell megtennünk, Istenünk, hogy leboruljunk előtted, és átadjuk a mi életünket. Így szeretnénk a mai alkalommal is lélekben hozzád felül emelkedni, téged dicsőíteni és magasztalni. Kérünk, szólj hozzánk a te ígéd által, gyógyítsd a mi lelkünket, láss el tanáccsal, vigasztalj. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, légy jelen a te szent lelked által. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, azt az ígét, amely alapján szólni kívánok köztetek a mai alkalommal. Márk evangéliumának 14. fejezetéből olvasom a 3. verssel kezdődő ige szakaszt. Amikor Jézus Betániában a poklos Simon házában asztalnál ült, egy asszony ment oda, akinél alabástrom szelence volt, valódi és igen drága nárdus olajjal. Az alabástrom edényt eltörte, és a kenetet Jézus fejére öntötte. Némelyek emiatt dohogtak, és ezt mondták, mire való a kenetnek ez a tékozlása. Eladhatták volna azt több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek adhatták volna, és korholták őt. De Jézus így válaszolt. Hagyjátok békében, miért bántjátok? Jó dolgot cselekedett velem, mert szegények mindenkor lesznek veletek. És amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő megtette, ami tőle telt. Előre megkente az én testemet a temetésemre. Bizony mondom néktek, hogy mindenütt a világon, ahol csak hirdetik az evangéliumot, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére, amit ez az asszony tett velem. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, egy nagyon jól ismert történetet olvastam föl Márk evangéliumából, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Jézus megkenetésének történetét. Nagyon sok üzenete van a mai kor számára is ennek a történetnek, de először is nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy mi volt az akkori emberek számára ennek a történetnek, ennek a különös dolognak az üzenete. Az első fontos dolog, amit meg kell értenünk ebből a történetből, amelyet ki is mond maga a Szentírás, hogy van itt egy asszony, aki olyan dolgot tesz, ami sokakat megbotránkoztat. Pazarol, pocsékol, régi szóval élve tékozol. És a tékozlás, a pocséklás az nem csak a mai anyagelvű pénzközpontú világunkban nagy bűn, hanem akkoriban is nagyon nagy véteknek számított. Meg is feddik ezt az asszonyt. Miért tékozolja el azt a drága kenetet, amelyet 300 dénárért el lehetett volna adni? És hát nyilvánvalóan az is felbosszantotta a tanítványokat, hogy ezt az alabástromból készült nagyon értékes edényt széttöri. Érthetetlennek tűnt akkoriban ez a cselekedet, és ma is, ha ilyen történne, érthetetlen lenne a mi számunkra. De miért is teszi ezt az asszony? Jézus adja meg az elsődleges magyarázatot, azért teszi, mert valami módon az Istennek a szent lelke nyilvánvalóvá tette előtte, hogy ez az ember. Ez az ember, akit egyesek prófétának, vándorprófétának, gyógyítónak tartottak, de nagyon sokan tudták, hogy ő az Isten fia, nem sokára, néhány nap múlva meg fog halni. Mégpedig olyan körülmények között fog meghalni, hogy a zsidó szokás szerint nem lesz idő arra, hogy az ő testét megkenjék. És valami módon ez az asszony ezt megértette, vagy ha nem is értette meg, de Isten lelke erre indította. Aztán egy másik jelentési szintje ennek az eseménynek az az, hogy az ókorban szokásban volt, hogy a királyokat, prófétákat olajjal kenték fel. De így tettek a főpapok esetében is. Olajjal kenték fel, amely olaj egy nagyon összetett, összesűrített jelkép volt. Tudjuk jól, hogy Izrael számára ez volt az egyik fő termény, az olaj. Ez jelentette az Isten megáldását, a gazdagságot. És amikor valaki egy illatos olajjal megkent egy másik embert, legtöbbször próféta volt ez, akkor az mindig azt jelentette, hogy az Isten áldása van azon a valakin, akit megkentek olajjal. Így értjük, hogy mennyire sokrétű ennek az asszonynak a tette. És végezetül azt kell megértenünk a történetből, hogy valami hihetetlen nagy, mély érzés lehetett ebben az asszonyban. Tudjuk jól, hogy a nők sokkal mélyebben, sokkal intenzívebben, jobban átélik az érzéseket, mint a férfiak. És biztos vagyok benne, hogy ez az asszony is nagyon mély érzésekkel viseltetett, nagyon nagy odaadással viseltetett Isten és az Úr Jézus iránt. És úgy van ez, hogy az ember szeretné kifejezni az érzéseit, szeretné nem lefolytani. És ebből az asszonyból szinte az olajjal együtt kiárad mindaz a szeretet és tisztelet és megbecsülés, amely Jézus irányába megnyilvánult. És ami nagyon fontos, az az, hogy meglássuk, hogy mindez csak a tükörképe volt valaminek. Amikor nagy emberek nagy tetteit elősorolják, amikor az evangélium ennek az asszonynak a tettét is megőrizte, akkor mindig arra kell figyelnünk, és azt kell megértsük, hogy mindez valaminek a tükörképe. Ez a tékozlás, ez a hihetetlen mély szeretet, ez a drága kenetnek pazarlása, valaminek a tükörképe. És mi ez a tükörkép? Hát nem más, mint az Isten szeretetének a tükörképe. Az Isten szeretete, amely valóban ennyire és így módon tékozló, amely nem törődik azzal, hogy az ember, akit éppen érint, akinek az élete felé irányul ez az isteni szeretet, befogadja azt, vagy nem fogadja be. Megérti, vagy nem érti meg. Isten nem törődik ezzel, hanem szüntelenül sugározza felénk szeretetét. Ezért van az, hogy nagyon sok bibliai helyen és archaikus, ősi Isten szimbólumként jelenik meg a nap. A nap, amely tékozója, szórja, szerte szét az ő sugarait, akár csak az Isten az ő szeretetét. Azért csodálatos ez a történet, mert itt ebben a történetben van egy asszony, aki felfogja mindezt. Felfogja, magába fogadja, és visszaadja. Mert olyan a szeretet, hogy az igazi szeretet, hogy ezt nem lehet magunkban tartani. Ezt nem lehet őrizgetni, mint egy kis motyót, kincset, zsákmányt. A szeretet arra való, hogy szétosszák. Ezt teszi az asszony. Ezt tékozolja. milyen aktuális üzenete van ennek az igének. Milyen aktuális üzenete van akkor, amikor a garasok, a fillérek, a forintok, a milliók, a milliárdok világát éljük, röpködnek a milliárdok, mindennek az értékét, pénzben, anyagiakban, haszonban mérjük le, és íme itt van előttünk az asszony, aki példaként állít elé Jézus, a többi tanítvány elé, és azt mondja, hogy erre az asszonyra emlékezni fognak. Mert nem az a nagy dolog, ha valaki vagyonokat halmoz fel. Nem az a nagy dolog, ha valaki minél többet tud magának összegyűjteni, és minél inkább tudja csillogtatni az ő gazdagságát, és tehetségét, és rátermettségét, hanem az a nagy dolog, ha valaki mindezt szét tudja osztani. Jézus cinikusan megjegyzi a tanítványok számára, hogy hát ha annyira akarjátok a szegényeket támogatni, nem sokára meghalok. Majd lesz idő arra, hogy támogassátok a szegényeket. És van idő arra, hogy támogassuk a szegényeket. De az, amit ez az asszony tett, sokkal többről beszél. Arról beszél, hogy tükrözzük vissza az Isten felénk áradó szeretetét. És milyen csodálatos, hogy Jézus mindezt el tudja fogadni. Jézus ott áll a halálának a küszöbén. Ott áll, és kiabálhatna dühében, mert tudja, hogy másnap ártatlanul el fogják ítélni, keresztre fogják feszíteni, méltatlanul el fogják temetni. Háboroghatna rajta, de el tud csendesedni, és tudja észrevenni ebben az asszonyban azt a szeretetet, amely a lecsorgó, értékes, nárdus olajban megnyilvánul. Tudjuk mi is meglátni az Istennek felénk áradó kegyelmét. Tudjuk meglátni az Isten napsugarait, akkor is, amikor nagyon sötét a mi életünk. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy a mi életünk inkább egy barlangban zajlik, nem a napfényben. Higgyük el, hogy Isten világít. Isten szórja szerte szét az éltető sugarait. Legyünk ennek, ehhez az asszonyhoz hasonlóan felfogói, melegedjünk meg az ő vigasztaló, erőt adó szereteténél, és mindezt továbbítsuk a többi ember felé, így gyarapítva és így öregbítve, ami Úrunk Istenünk mindenek felett való dicsőségét. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy a te kegyelmed végtelen, a te éltető energiáid olyan mélyek, hogy fel se tudjuk azt fogni, és olyan hatalmasok, meg sem érthetjük. Kérünk ad, hogy ki tudjunk jönni életünk mélypontjairól, sötét helyeiről, és tudjunk megállni a te fényedben. Ehhez az asszonyhoz hasonlóan fényben megállva hadd legyen a mi életünk újra élettel telt, újra energiával, életenergiával telt, és hadd tudjuk ezt tovább osztani, tovább sugározni környezetünkben élőknek. Így kérünk, áldj meg mindannyiunkat, áld meg azokat, akik hitükben még nem találtak meg téged. Áld meg azokat, akik keresnek és közel vannak hozzád. Áld meg Istenünk azokat, akiknek fájdalmas a szívük, akik most is a gyász terhével küszködnek, és nem látják a te éltető sugaradat. Te légy a vigasztaló, te légy az erőt adó, pártfogó. Így kérünk, maradj velünk az Úr Jézus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen. És hadd adjam át a szót gyülekezetünk kántorának, Varga Lászlónak, és szeretettel hadd üdvözöljem a körünkben lévő vendégorgonaművész Kecskés Mónikát, aki a mai zenés áhítatnak a vendégművésze, és majd a kántor úr elmondja még, amit tudni kell.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ez a mai délután rendkívüli, két okból is. Egyrészt, mert nem sorozatba illesztett koncertet fogunk hallani, hanem egy magában állót, másrészt pedig három előadó fog minket gyönyörködtetni a muzsikálásával. Kecskés Mónika Budapestről érkezett, ahol a Ferenciek terén álló templomban végez egyházzenei szolgálatot, organistaként és karvezetőként. Ezen felül a Szent István zeneiskolában tanít orgonát Budapesten, illetve Győrben a zeneművészeti főiskolán orgonát, csembalót és a hozzá kapcsolódó tárgyakat. Bán Anna Mária Baján kezdte el zeneiskolai tanulmányait fuvolaszakon, aztán Kecskemétre került, Dracsai Árpád fuvaművészhez, most pedig a Zeneakadémián tanul Tőzsér Dániel osztályában. 2003-ban második helyezett lesz egy kaposvári fuvolaversenyen, 2005-ben és 2007-ben döntős versenyző volt Debrecenben. És a harmadik előadónk Dobszai Péter, aki Budapesten a Madás gimnáziumban tanul, és a Szent István zeneiskolában tanul orgonát, Mónikának a növendéke. A mostani műsora zeneakadémiai felvételiének a barokk műsora, amit hallani fogunk. A húsvét időszak végén és a pünkösd kapujában nagyon aktuális, hogy kicsit visszatekintsünk a húsvét örömére, ezért el fog hangzani majd egy-két húsvéti korálfeldolgozás, illetve már pünkösdi korálfeldolgozások is, mint rögtön az első, Dietrich Buxtehude műve, címe Komm Heiliger Geist, Herre Gott. Ez az ének a mi énekeskönyvünkben a 370. dicséret, Luther Mártonnak az átköltésében, ami eredetileg egy középkori antifona volt, abból ő írt egy három verszakos éneket, ami átkerült a mi énekhagyományunkba. Az érdekessége az, hogy a protestáns énekeskönyvekben, mind az evangélikus, mind a református énekeskönyvekben egy saját magyar dallama van. Természetesen a Buxtehude feldolgozás az a német dallamot használja, mégpedig ebben az esetben egy kiemelt szólamban kidíszítve, amit a másik három szólamnak az imitációs feldolgozása kísér. A következőkben szintén Buxtehudétól hallunk egy darabot, a G-moll preludiumot, ami még a Buxtehuda művek között is nagyon sziporkázó darab, mind a zenei anyagokat, mind a karaktereknek a változatosságát tekintve, és még az is érdekessége, hogy csembalón is elő lehet adni, tehát nincs kötelezően belekomponált pedálszólam a darabba. Tehát most a G-moll preludium következik. A barokk stílus egyik jellegzetes hangszerösszeállítása volt a trió szonáta előadás, amikor két szóló hangszer, mondjuk két hegedű vagy két fúvola, és kísérő hangszerek, cselló és csemballó játszottak együtt, ezt úgy hívjuk, hogy trió szonáta összeállítás. Ebből a fajta szerkesztésmódból Bach írt az organisták számára 6 darabot, ezek szonáta elnevezést kaptak, tehát 3 szólamban kell őket játszani. Most egy olyan különleges előadást fogunk hallani, hogy az egyik ilyen orgona szonátának az átirata következik, az egyik felső szólamot, amit ugye az eredeti összeállításban szóló hangszer játszott, az egyik szólamot fúvola fogja megszólaltatni, a másik 2 szólamot pedig orgona. 3 tételes a darab, Anna Mária és Mónika fogják játszani a D-moll szonátát. 185. dicséretünk a Krisztus feltámadott kezdetű, az egyik legrégebbi európai gyülekezetének, ami azt jelenti, hogy nem a liturgiához szorosan kapcsolódó tétel volt, és anyanyelven énekelték. Ennek egyik bizonyítéka, hogy egy csodálatosan fennmaradt magyar forrásban, az úgynevezett Zsigmond-kori töredékekben egy olyan feljegyzés maradt az énekről, ahol négy nyelven van egymás mellé leírva az éneknek a szövege, többek között természetesen magyarul. Ennek a német változata következik most Bach feldolgozásában, Christus erstanden. Az ének dallama, amire talán rá lehet majd ismerni, hosszú hangokon fog megszólalni a legfelső szólamban, míg a többi szólam fürge mozgású dallamokkal írja körül. A következő ének, amelynek a dallam kezdete feltűnően hasonlít az előzőhöz, már Luther Mártonnak a leleménye, mind a dallam, mind a szöveg tekintetében. Ez is egy húsvéti ének, az a címe, hogy Christ lag in Todesbanden, azaz Krisztus a halál békjójában feküdt. Ezt az evangélikus testvéreink éneklik, ezt a húsvéti éneket. A Bach feldolgozás az egy korál fantázia, ami azt jelenti, hogy minden korál sornak új zenei feldolgozása következik. A következőkben Péter fog két Johann Sebastian Bach darabot előadni. Az első az Ámol preludium és húga, amely abban jellegzetes, hogy a preludium az egy nagyon fantáziaszerű, improvizatív tétel, a fúgája pedig egy terjedelmes fúga témára épülő darab. Következő darab Bach G-dur szonátájának első tétele, a már említett orgona szonáta sorozatnak az utolsó darabjából való. Egyáltalán nem bonyolult a témája, már-már szemtelenül egyszerű, méghozzá egy lefelé haladó skála menet után hallunk egy zenei kadenciát, azaz záradékot, és ezt még tetézi Bach azzal, hogy mind a két kéz ugyanazt játssza az elején. Ezzel meg is alapozza az egész tételnek a vidám hangulatát. Pünkösd másik kiemelkedő éneke az a latin himnusz, amit Maurus Rabanus komponált a középkorban. A Veni Creator Spiritus természetesen ez is átkerült a protestáns hagyományba. Az énekeskönyvünkben a 373. dicséret egy egyszerűbb dalamváltozatban. A német hagyományban pedig az a cím, hogy Komm Heiliger Geist, Herre Gott. Most egy olyan feldolgozást fogunk hallani Bach tollából, amelyiknek az első felében a szoprán szólamban, tehát a legfelső szólamban hangzik el a koráldallam, a második felében pedig a két kész szólam nagyon mozgalmas dallamokat játszik, és a basszusban, a legalsó szólamban hangzik fel hosszú hangokon a himnusznak a dallama. Természetesen, amikor az orgona irodalom elkezdett gazdagodni, az első tételek mind az Isten tiszteleti énekekhez, a liturgikus tételekhez kapcsolódtak, leggyakrabban oly módon, hogy a kórussal, gyülekezettel felváltva adták elő az énekeket. Például egy misében az első Kyrie sorozatot elénekelte a kórus, a Kriste sorozatot pedig eljátszotta az organista, és aztán megint hozzá kapcsolódott a kórus, és magában énekelt. Ezeket a tételeket verzettóknak hívjuk. Sokszor olyan rövidek voltak, hogy egy perc hosszúságot nem értek el. Ez különösen igaz a zsolozsma tételekre, ahol a himnuszban lehetett váltakozva játszani, illetve énekelni, illetve a magnifikát verszakait lehetett váltakozva előadni. Ezt úgy hívjuk, hogy alternatív előadás. Később azonban ezek az orgonatételek kinőtték magukat, hosszabbakká váltak, és önálló darabokká is váltak ezáltal, és amennyiben misetételekhez kapcsolódtak, egy egész orgonamise állt össze belőlük. Most Nicolas de Grignytől fogunk egy ilyen orgonamisetételt hallani, aki francia orgonista volt. A francia orgonazenének pedig az egyik sajátossága, hogy nagyon speciális karaktereket, hangulatokat tud megszólaltatni, legfőképpen azáltal, hogy nagyon gazdag a hangszíneknek a világa. A most következő tétel egy olyan típust képvisel, amiben balkézzel kell az organistának játszani egy kidíszített dallamot, ami eleinte természetesen kapcsolódott az Isten tiszteleti énekhez, aztán később elszakadt tőle. Ez egy speciális regiszterrel játszandó szólam, ami szépé és érdekessé teszi, és a másik kézzel és lábbal kell hozzájátszani a kíséretet. Nek az az elnevezése, hogy Resi de Tiers en Tai, tehát, hogy a középső szólamban kell egy ilyen szép éneklő dallamot játszani. Tehát De Grignynek a miséjéből fogja Péter játszani ezt a tételt. Végezetül Mónika fogja játszani Bach G-dur fantáziáját. Bach nem volt egy Európa járó muzsikus, mint kortársai általában. Németföld egyik másik városában élt és dolgozott. Ezzel szemben nagyon kitűnően ismerte a kortárs zenei stílusokat, a franciát csak úgy, mint az olaszt. Ezt a felismerhető stíluson és műfajokon kívül még a tétel elnevezések is mutatják, például olasz koncert, koncertó vagy olasz koncert, illetve a most felhangzó mű, aminek az eredeti címe az nagyon egyszerűen, hogy pièce d'orgue, tehát franciául azt jelenti, hogy orgona darab. A darab három részes, van egy nagyon virtuóz egyszólamú bevezető szakasza, utána egy ötszólamú harmonikus rész, és végül egy fürge hangzatfelbontásokból álló szakasz.